Fohászkodjunk, testvéreim! Ami további segítségünk is jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk ez alkalommal a János írása szerinti evangélium 12. fejezetének 12-től a 19. versig terjedő szakaszából. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt. De miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz, látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ, őt követi. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben, feleljünk a szavaira imádságban. Urunk, azt olvastuk itt most az ige szakasz végén, hogy íme a világ téged követ. De jó lenne, ha ez így lehetne. De jó volna, hogyha a mi életünkben ezt láthatnánk, hogy sok-sok emberi szív megnyílik előtted, téged dicsőítve, téged magasztalva. De most engedj minket, te eléd állunk egészen őszintén, hogy megkérdezhessd, valóban követünk mi téged, szeretünk mi téged, Úr Jézus Krisztus, hogyan is állunk hozzád, hogyan látunk téged. Úrunk, köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy elcsendesedve most az a legfőbb feladatunk, hogy hallgassuk a te teremtő szavadat, az igét, amely kinek-kinek az életében hitet teremtett már, és teremthet akár most, ezen a délelőttön. Kérünk, Urunk, beszélj a szívünkkel. Olyan nagy szükségünk van rá, hogy az igazság szólaljon meg végre, hogy ne emberi hitető beszédekkel legyen tele a mi gondolatunk, hanem azzal, amit te üzensz, az ige, a logosz, a tőled jövő üzenet, hadd járja át a gondolatainkat. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy az elmúlt héten is hűségesen viselted gondunkat, hogy nem bűneink szerint bántál velünk. Akik már ismerünk, őszintén kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, hiszen vétettünk ellened és egymás ellen. Annál inkább örülünk viszont, hogy itt lehetünk, hogy rád csodálkozhatunk, hogy a te kegyelmedet hirdethetjük, és a te kegyelmedet még jobban megérthetjük. Kérünk, Jézus Krisztus, áld meg a mi Isten tiszteletünket, együttlétünket, taníts útjaidra, vezess bennünket az örökké valóság útján. Amen. Foglaljuk most el a helyünket, testvéreim, és a énekkarunk szolgálatát hallgassuk meg, Csonasztor Kálmán szolgálatát, kórus szolgálatát. Előre jelzem, hogy vannak közöttünk testvérek, akiknek máshol is lesz szolgálatuk. Ma délelőtt így alakult, hogy a Református Nyugdíjas Klub kórusa is szolgál, ezért néhányan el fognak menni, úgy tudom, ne vegyük rossz néven, hanem hát ezt a kivételes helyzetet most így fogadjuk. Hallgassuk szeretettel az énekkar szolgálatát. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található János evangéliuma első fejezetében, a János evangéliuma első részének 14. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. A megnevezett helyen így szólít meg minket. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. A világvasárnapi történetben, a hosszabb ige szakaszban, amit hallottunk, kedves testvéreim, ha figyeltétek, János apostolnak van egy nagyon őszinte megjegyzése. Azt írja ott, hogy amikor látták az ünneplő tömeget, ők a tanítványok nem értették. Majdnem, hogy így fogalmaz az apostol, hogy mi csak bámultunk. Mi csak néztük ezeket az embereket, hogy most minek örülnek ennyire. Mi ez a hozsannázás? Mi ez a nagy éjjelzés? Milyen őszinte János, hiszen amikor ezt leírja, kiderül később, hogy addigra a szívében ő már értette a titkot, de megvallja, hogy ott, virágvasárnap, ők csak értetlenül álltak és néztek. Mit kiabálnak ezek az emberek? Király! Mit hisznek ezek az emberek? Vajon mit gondolnak? Mit várnak tőle? Hogyan hisznek benne? Messiásként fogadják? Forradalmárként? Szabadságharcosként? Csodatevő doktorként? Vagy egyszerűen csak egy olyan úrként, nem kis dolog, aki Lázárt föltámasztotta, erre hivatkozik is az ige, hogy a Lázár föltámasztásának emléke ott él bennük egészen frissen, és talán ezért ez a nagy lelkesedés Jézus iránt. De magát Jézus sem értik. Hogy elfogadja ezt a fajta ünneplést? Hiszen eddig olyan visszahúzódónak, olyan visszafogottnak ismerték őt. Többször rájuk szólt, amikor gyógyított, hogy ne beszéljetek az én gyógyításaimról. Ne úgy hirdessetek engem, mint valami csoda doktort. Ne hirdessétek. Ne ezt hirdessétek. Most pedig elfogadja az ünneplést, a királynak járó dicséretet, hozsannázást, hallelujázást. És ma, testvérek, ma is vannak, ahol hatalmas ünnepségeket rendeznek Jézusért, Jézus nevében. Ma is vannak tömegek, amelyek megmozdulnak. Nyilván, mi protestánsok is értjük azért, hogy Argentína miért ünnepel mostanában. De sokat emlegetjük Dél-Koreát is. Az elmúlt 20 évben ott tényleg hatalmas protestáns ébredés ment végbe. De hogy maradjunk Európánál, akármennyire is szekularizált, és sok szempontból missziói terület, ha például Németországban meghirdetik az úgynevezett Kirchentágot, egyházi napokat, több napos rendezvény, mondhatnánk így, hogy fesztivál. Volt olyan, nem is olyan régen, körülbelül 10 éve, amikor 1 millió ember vett részt egy ilyen egyházi rendezvényen. Hatalmas tömegek mozdulnak meg Jézusért, Jézus nevében. Egyik amerikai tévécsatorna egy új sorozatot készített. Egyszerűen az a cím, hogy A Biblia. És a legfontosabb bibliai történeteket dolgozzák föl, lehetőleg biblia hűen. Nem a sztorizás és nem a hollywoodi kasszasikerek érdekében. És azt mondják róla, a statisztikák azt mutatják, hogy tömegek, milliók nézik ezt az új sorozatot, amely a Bibliát mutatja be. Hallunk könyvekről, amelyek pillanat alatt bestsellerek lesznek, pedig Jézusról szólnak. Hallunk megagyülekezetekről. Vannak olyan protestáns közösségek, nem csak úgymond a harmadik világban, ahol többet hallunk keresztjén ébredésről, mozdulásról, hanem az egyébként elvilágiasodott vidékeken, országokban is hallunk meg a gyülekezetekről, ami azt jelenti, hogy egyszerre 3000-en, 5000-en járnak Isten tiszteletre. Egy adott helyen és adott időben. Vannak pontok ma is a világban, ahol hatalmas újongással, éjjenzéssel, de legalábbis érdeklődéssel fogadják, ha Jézusról van szó. Ha ő valamilyen módon megjelenik, vagy felidéződik. János megvallja, hogy először nem értették a tömeget. A virágvasárnapi tömeget. Talán átfutott a gondolataikon, hogy mi valamiről lemaradtunk. Valamit ők jobban tudnak, e sokaság tagjai? Valamit jobban hisznek, mint mi? Jézus Krisztus szorosan vett közeli tanítványai? És úgy fölmerül a kérdés, fölmerült bennem, hogy mi lesz veled mai magyar tanítványi sereg, akár éppen egy református keresztjén, egyház, gyülekezet, de bármelyiket említhetnénk itt most. Mi lesz velünk? Tényleg néha nem az az érzésünk, mintha lemaradtunk volna valamiről? A világ nagy eseményeiről? A kereszténység fő sodrásáról, ugye? A Vatikánba se mond európai vezető került. Valamiről mi lemaradtunk. Nagyon érdekes, testvéreim, hogy amikor János apostol az ő evangéliumának prológusát, bevezetőjét írja, körülbelül Krisztus után 90 körül történhetett, akkor már világossá lett előtte valami. A virágvasárnap titka. Nem a tanítványok, hanem a tömeg értett félre valamit. Nem a tanítványok. A tömeg. A sokaság lelkesedése és dicsőítése felszínes volt. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy igen hamar, ha nem is ugyanez a tömeg, de nyilván a kettő sereg között vannak átfedések, ugyanezek közül az emberek közül sokan mit kiáltottak? Feszítsd meg! 5 nap telik el vasárnaptól péntekig. És a hozsannából feszítsd meg lesz. Amikor János leírja az evangéliumát, már tudja, nem ők maradtak le valamiről, hanem a sokaság. A sokaság nagy része. Ma is így van, testvérek. A sokaság, a magát keresztjénnek valló sokaság felületesen bámul, ámul és lelkesedik sokszor. Aztán hamar ellenségessé, vagy legalábbis közömbössé válik. Igen könnyen befolyásolható, igen könnyen manipulálható. Már a magvető példázata is világosan jelzi, vannak emberek, akik hallják az igét, olyan a szívük, mint a sziklástalaj, odaesik a mag, pillanat alatt elkezd növekedni, lelkesednek. Igen, ez nagyszerű, hát mi keresztjének vagyunk, és erre van szüksége a világnak. Aztán folytatja Jézus a példázatot, aztán ott a sziklástalajon, amikor kiderül, hogy jön az üldözés, vagy a nyomorúság az ige miatt, Krisztus miatt, akkor hirtelen elhal az ige ezekben a szívekben. Hirtelen ezek az emberek nagyon-nagyon elfordulnak az Úrtól, és nem vállalják őt, nemhogy nem vallják meg, hanem akár le is tagadják. Az igazi tanítvány, testvéreim, az, aki megküzd a hitéért. Úgy küzd meg, hogy néha gyötrődik, néha értetlenkedik, és felmeri tenni a fájó kérdéseket, de az Úrnak. Ki meri mondani és kimondja időnként, hogy miért, Uram? És helyettesítsétek be a folytatást, ti ki a saját sorsában. Miért? Miért engedted? Miért így történt? Miért ekkor történt? Miért velem történt? Aki Jézus tanítványa szeretne lenni, az megküzd ezekkel a kérdésekkel. Nem söpri szőnyeg alá a kérdést. Nem felszínesen lelkesedik, aztán a következő napon kiderül, hogy hitehagyottá lesz, mert csalódott, mert valamit nem ért. mert valami nem úgy történt, ahogy ő gondolta vagy szerette volna. Az igazi tanítvány megküzd. Megküzd ezekkel a kérdésekkel, de Jézus Krisztus előtt és hozzáfordulva. És ezért ez a történet, ez a virágvasárnap megkérdezi a szívünket, hova tartozunk? A felszínesen lelkesedő tömeghez, arra vágyunk egyszerűen, hogy sokan legyünk? Vagy arra vágyunk, hogy tanítványok legyünk, és közöttünk minél többen őszinte szívű, igaz tanítványai legyenek Jézus Krisztusnak, a virágvasárnapi királynak? Hova tartozol? A felszínesen lelkesedő sokasághoz, vagy az őszintén gyötrődni is tudó, néha kételkedő, majd élő hitre jutó tanítványi sereghez? Mert csak nekik van örökkévaló királyuk Jézus Krisztusban. Úgy, ahogy a tömeg helyesen idézi a zsoltárokat, az Ószövetséget, igen, király vonult be akkor Jeruzsálembe, bár nem látszott még rajta, de már akkor is ő volt a királyok királya és az uraknak ura. Hogyan látod őt? Hogyan látom őt? Hogyan látták a tanítványok? Ezt vizsgáljuk most meg még az alapigénk fényében, ahogy János leírja a bevezetőjében, a prológusában. Hogyan is látták, amikor összeállt a kép? Amikor túljutottak ezen az első értetlen ámuláson, bámuláson? Hogyan látták Jézust? Mit fedeztek föl benne? Így írja, az ige testé lett, és közöttünk lakott. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Először is azt látjuk ebben, az olvasható ebben a vallomásban, hogy az üzenet jelent meg Jézus Krisztusban. Csupa nagybetűvel az üzenet, görögül a logosz, az ige, a teremtő, a személyes és végtelen, hatalmas Isten üzenete jelent meg. Ami azt jelenti, testvéreim, hogy minden kérdésünk végső válasza nála van. Azt jelenti, hogy minden kérdésünkre van válasz. Ő nála. És Jézus Krisztus bírja ezt az üzenetet, elhozta. Sőt, a bennes általa megjelent isteni üzenet alkotta a világot. Azért olyan, amilyen, és volt eredetileg tökéletes, de még most is a bűn által megrontott valójában. Jézus Krisztusnál ott vannak a válaszok, ami szívünk fájó kérdéseire, és ott van a válasz, a kereszt evangéliuma. Az Isten bárányáért Isten gyermeke lehetsz. A logosz jelent meg, mondja János apostol, mi az üzenetet, a mindenható Isten üzenetét fedeztük föl a virágvasárnap bevonuló Jézus Krisztusban. És ez még úgy is igaz, hogy csak apró példát tegyek itt hozzá, hogy amilyenek mi lettünk, abban is ott van Jézus Krisztus tervezése, gondolata. Ma már a DNS kutatás külön tudomány ág, és fantasztikus dolgokra jutnak a tudósok. Érdekességképpen mondom el, felfedezték, és ugye hasonlítgatják össze az élő világnak a DNS molekulába levő információit, ezt a tulajdonképpen térképet, tervrajzot, amely meghatározza, hogy melyik élőlény milyen lesz, egyedileg is, és faji szempontból, fajta szempontjából. Például ilyen derült ki, hogy a banán és az ember DNS információja 50%-ban megegyezik. Milyen vicces, nem? Félig banánok vagyunk. De hát ezt nevet jelenteni, ez azt jelenti, testvérem, hogy ugyanaz a tervező, és magának az élő sejtnek, az életnek a titkát, azt beleírta, igen, a banán DNS kódjába is, meg az emberébe is. Mert mindkettőt ugyanaz tervezte. De még egy érdekesség, most olvastam, hogy hallottam egy előadásban, hogy azt fedezték föl, hogy a csimpánzoknak a DNS molekulában található információs kódlánc 10%-kal hosszabb, mint a miénk. Na erre halkan mondom, nesze neked evolúció, akkor most hogy van ez? Akkor az ember nem. Akkor a csimpánz fejlődött ki belőlünk? Hát az övé a hosszabb. Én hiszem és vallom, hogy egyik se fejlődött a másikból. Isten megteremtette a csimpánz csimpánznak. Valami miatt ilyen hosszú a DNS kódja, nem tudjuk. és téged, meg engem megteremtett embernek. És van ott a DNS-ünkben is egyébként egy-két olyan izgalmas információ, amit már a tudósok kezdenek felfedezni, hogy ez nagyon emberi. Ez csak nekünk van. És még mindig nem jutottunk el a lélek titkáig. Még csak a biológia világában tapogatózunk. De visszatérve ide, testvéreim, amikor azt mondja az ige, hogy az ige, a logosz, az üzenet, az információ testélet Jézusban, akkor erről is szól, amire az előbb utaltam. Őt imádjuk mi, testvéreim, ő a mi Urunk. Az ő dicsősége jelent ott meg, egyelőre még inkognitóban, rejtetten a virágvasárnapi bevonuláskor. Aztán azt is jelenti, azt is fölfedezik Jánosék később, amikor összeáll a kép, hogy az üzenet, a tanács, a tanítás, az erkölcsi rend, amely a végtelen és személyes alkotó szívében él, a hús testben Jézus Krisztusban megjelent, és ez azt jelenti, hogy az üzenet, a tanács, a tanítás, az erkölcsi rend, amely a végtelen és személyes alkotó szívében él, mindez a hús testben megélhető. Megélhető. Jézus Krisztus megélte. Hús testben élte meg. Ugyanolyanban, mint a tied meg az enyém. Ez egy megrendítő üzenet, megvallom, én is itt megálltam, és újra elszégyeltem magam. Uram, nincs mire hivatkozzak. Én nem akarok magyarázkodni, hogy te ilyen voltál, te Isten fia vagy. Itt van az igében. Hústestként, valódi emberként. Te valóban szerettél, te valóban megbocsátottál, te valóban alázatos voltál, te valóban megélted azt az erkölcsi rendet, amit az alkotó elgondolt az emberi életről. Te megélted, én nem élem meg. Akkor bűnös vagyok. Akkor bűnös a nevem. Ez azért megrendítő, de nem lehet kikerülni. Itt van előttünk. Az íge, az üzenet hústesté lett. Megélhető. Felelősek vagyunk, hogy nem éljük. Hogy nem azt éljük. Nem azt éljük, amit Jézus Krisztus megélt. Nem azt éljük, amit a tervező, a személyes és végtelen hatalmas alkotó végig gondolt becsületről, tisztaságról, egyenességről, önzetlenségről, szeretetről. És ez azt is jelenti, testvéreim, hogy a mi mennyei atyánk, a mi örökkévaló teremtőnk, nem kíván semmi olyat, amit e hús testben ne lehetne megvalósítani. Nem kíván semmi olyat. De ehhez megtérésre, őszinte Jézus Krisztushoz fordulásra van szükségünk, arra, hogy belekapaszkodjunk. Hogy hittel belekapaszkodjunk, és azt mondjuk, hogy Uram, segíts! Ha te a te lelkeddel vezetsz, akkor megélem, és addig megélem. Ha elengedlek, ha gondolatban eltávolodom tőled, ha nem hiszek lelked segítségében, én nem tudom megélni. Ez az én bűnem. Nem is akarom megélni, ezt már tovább most nem is ragoznám. De segítségül hívhatjuk, és pontosan Jánosék ezt fedezik föl, megbámulják, amikor azt mondja itt az ige, hogy láttuk az egyszülött fiú dicsőségét, akkor az eredet inkább azt mondja, hogy rácsodálkoztak, hogy bámulták, hogy ámultak. De mindez a szemük előtt zajlott, az orruk előtt ment végbe Jézus élete. És ők látták, hogy megéli. Megéli az Isten szentségét, az emberi életre eltervezett szeretetet, becsületet, egyenességet. Ők látták és tanúi, hogy e hús testben, görögül a szarxban meg lehet valósítani. Nem mondhatjuk, hogy lehetetlen. Nem mondhatjuk, hogy lehetetlen olyan alázattal élni, ahogy Jézus például bevonult, mint király Jeruzsálembe annak idején. Aztán azt is látták a tanítványok Jézus Krisztusban, felfedezték, hogy az Isten fia sátrat vert közöttük. Ugye a lakozottnak fordítják ezt, ami jó fordítás, mert igazából innen ered a kifejezés, hogy eredetileg sátorba laktak az ókorban az emberek. De azért szó szerint is érthetjük, mert ha például azt akarta volna írni János, hogy láttuk az atya egyszülöttjét, amin közöttünk palotát épített, akkor egy másik szót használt volna. Nem palotát épített, sátrat vert, és úgy lakozott közöttük, pedig építhetett volna palotát is. Nem azt tette. Egyszerűen csak sátorozott. És elégedett volt, testvéreim. Elégedett volt. Miért? Mert tudta, amit így ír később a János 18-ban az ige, az én királyságom nem e világból való. Tudta Jézus, tisztában volt a vagyonával. Mindent nekem adott az én atyám. Olvassuk a Lukás 10-ben. Tisztában volt a pozíciójával. Amikor ő innen visszament a láthatatlanba, az Atya Isten jobbjára ült. Tisztában volt a tartalékaival. És mi, mondhatnátok testvéreim, de hát mi ettől olyan messze vagyunk. Hát ne hasonlítsuk már magunkat az Isten fiához. De tévedünk ebben. Mert ha mi hitre jutottunk, testvéreim, mint ahogy a keresztelőn is utalt rá az ige, kikké lettünk, mit mond rólunk a Biblia? Ha mi tanítványai vagyunk Jézus Krisztusnak? Ha csak a felszínes tömegben az éjjelzők, a hallelujázók között vagyunk, ott még ezt nem éljük, nem értjük, de aki az Úr élet, arról a következőket írja az ige. Péter apostolt hadd idézzem, az első levele második részének 9. versétől. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Mit mond ki ezzel az ige? Azt mondja, testvér, tervezz és számolj úgy, mint Isten tulajdona. Tervezz és számolj úgy, hogy te az Isten gyermeke vagy. Van pozíciód, de még milyen? Van tartalékod, de még mennyi? Van dicsőséged, de még mekkora? Tervezz és számolj úgy, mint Isten tulajdona, mint Isten népének tagja. Ez volt Jézus egyszerűvé maradásának a titka. Nem kellett összetörnie magát, sem palotáért, sem másért. Mégis békességes, nyugodt, teljes életet élt. Te is, én is megélhetem. Ha számolsz vele hittel, hogy te Isten tulajdonba vett népe vagy. Ha még nem hiszed, kiálts hitért, és kérj segítséget. Azért van a gyülekezet, azért van az egyház, azért van a hívő emberek közössége, hogy együtt kiáltsunk, és segítséget kérjünk, hogy kiki közülünk tudatosan átélhesse, nem a magamé, tényleg nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ezért van pozícióm, van vagyonom, van tartalékom. Sokkal több, mint a felszínesen kiabáló, vagy az Isten nélkül élő tömegnek. Mit láttak még Jánosék? Azt mondja itt az ige, hogy tulajdonképpen itt tényleg rábámultak Isten dicsőségére. Elámultak. Elámultak Jézus életén a felragyogó isteni dicsőségnek. De milyen volt ez a dicsőség? A csodatevő dicsőség? Hát még a szólás is azt mondja, hogy minden csoda csak 3 napig tart. Hát ne ott keressétek Jézus dicsőségét, hogy mekkora csodákat tudott véghez vinni. Hiszem és vallom, hogy a szem és fültanuk nem hazudtak. Miért hazudtak volna egyébként is? Ők látták, hogy mire képes Jézus, milyen csodákat vitt véghez a természetben, a gyógyításokban, a kenyér megszaporításában. és mégsem ebben van az ő dicsősége, ne itt keresd. Vagy akkor valami tekintélyt parancsoló dicsőséget láttak Jánosék, mint tanítványok? Nem hiszem, hiszen akkor nem Szamárháton vonult volna be Jeruzsálembe. Nem, hanem azt mondja az ige, hogy a teljes dicsőségét látták, egy olyan dicsőséget, amely teljes. Heidelbergi K.T. 11. úrnapján a 30. kérdés második felében így ír, akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Teljes volt Jézus dicsősége. Méghozzá nem pompával teljes, nem hatalommal teljes, nem csodákkal teljes. Ha ezekkel lett volna teljes, akkor az emberek rá se tudtak volna nézni. Mózesnek is azt mondja az Úr, hogy nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Amikor János később fogságában ugye lát a mennyben eseményeket, akkor lélekben a végén már leborul egy angyal előtt, mert nem bírja elviselni a menny dicsőségét. Az angyal szól neki, hogy ne engem imádj, én is teremtmény vagyok. Szóval, ha az Istennek ilyenfajta ragyogó, sugárzó dicsőségével találkoznánk, tulajdonképpen belehalnánk. Olyan nagy a kontraszt, olyan felmérhetetlen a különbség Isten szentsége és a mi szentségtelenségünk között. Mi nem láthatjuk így az ő dicsőségét. Nem a hatalommal teljes Jézus dicsősége, mert akkor túl sem élnénk annak kisugárzását, hanem teljes kegyelemmel és igazsággal. Kegyelemmel és igazsággal. Gondoljátok végig, Jézus bevonulhatott volna a Jeruzsálembe fegyverrel. Bevonulhatott volna egy hadsereggel, bevonulhatott volna angyali hadsereggel. És Jeruzsálem a maga hitetlensége és ellenségessége miatt meg is érdemelte volna. De ugyanúgy felvonulhatott volna Jézus Pilátussal és a római légiókkal szemben is. Ők is megérdemelték volna. És tehetné ellenem is. Tehetné ellened is. Felvonulhatna fegyverrel a kezében. Megérdemelnénk, hittel vallom, én is veletek együtt. Jézus dicsősége azonban nem fegyverek sokaságán nyugszik, és nem abban jelenik meg, hanem a kegyelemben. Jézus dicsősége kegyelemmel teljes. Meddig tart időben, meddig tart mennyiségben, hatásban ez a kegyelem? Addig, ameddig az Úr dicsősége terjed. Meddig terjed, meddig tart az ő dicsősége? Örökkévaló. A világ alapjainak felvetése előtt már az övé volt, azt mondja az ige. És mind addig az övé lesz, amíg Isten lesz minden mindenekben. Meddig tart az ő dicsősége? Meddig terjed ki annak hatása? Örökkévaló módon, és ugyanígy az ő kegyelme addig tart, ameddig Jézus dicsősége. Elég lesz az életed végéig? Elegendő lesz valamennyi bűnöd eltörlésére? Azt mondja János, láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét, amely teljes volt kegyelemmel. És itt a dicsőségre vonatkozik, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Még egyszer kérdezem, magad add meg a választ. Elég lesz ez a kegyelem életed végéig? Elegendő lesz valamennyi bűnöd eltörlésére? Jézus dicsősége teljes volt kegyelemmel. Nem tudom, jártatok-e úgy egy apró példát, még hadd mondjak itt, mint ami előfordul néha, hogy egy pénztárnál fizetnénk a megvásárolt dolgainkért, és ott derül ki, hogy nincs nálunk elég pénz, tegyük fel, hogy bankkártyánk sincs, vagy nem használjuk, és akkor mit csinál az ember? Hát ha van ott egy családtag, akkor tőle kérünk, de kínos esetben még az is előfordul, hogy ha kisebb összegről van szó, hogy valakihez odafordulunk, és kérünk, vagy valaki megszám, és ad pár száz forintot, vagy esetleg ezret, és azt mondja, hogy Jó van, hát menjen tovább, el van rendezve. De hát ugye milyen kellemetlen, túl lehet élni, de kellemetlen. Más fizet helyettem. Nem volt elég, amivel fizettem. Hát örömmel hirdetem, az Úr Jézus nem jár így. Amikor érted fizetni kell, és amikor érted fizetni kellett, nem járt úgy, hogy elfogyott a kegyelme. Az ő dicsősége teljes kegyelemmel és igazsággal. Végig, életed végéig, és az utolsó bűnödig. Erről szól az ige. Ezt látták meg Jánosék a virágvasárnapi királyban. Dicsősége teljes kegyelemmel nem szorul a te kiegészítőidre, nem szorul arra, hogy te kipótold, hogy te add még hozzá valamit. Hidd el, hogy teljes és elég. A kereszt mindenre elég. És legvégül még egy szó, egy fogalom, azt mondja itt János, hogy láttuk az ő dicsőségét, amely az igazsággal is teljes volt. Itt a valóság szó szerepel az eredeti szövegben. Teljes a valósággal, ami azt jelenti, hogy semmi sincs olyan valóságos ebben az egész teremtett világban, mint Jézus Krisztus személye, az ő dicsősége, és az, hogy ő visszatér látható módon. Semmi sincs olyan valóságos. Az sem, amit megfogsz, az sem olyan bizonyos. Amit a tudomány vizsgál, az sem olyan bizonyos. Amit az emberi értelem és érzékszerv felfogni képes, semmi sem olyan valóságos, mint Jézus Krisztus személye. Mint az ő dicsősége, és mint az, hogy ő megígérte, visszatérek. Eljövök hozzátok, és magamhoz veszlek titeket. Tele volt az ő dicsősége, kegyelemmel és igazsággal, a valósággal. Semmi más nem olyan biztos, mint Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása, és második visszajövetele. Így tekints rá örömmel, hálaadással, így legyen a te virágvasárnapi királyod most és minden időben. Befejezésül hadd idézzek egy olvassak fel egy verset attól a lelkipásztor költőtől, aki 1939-től 74-ig ebben a templomban hirdethette Isten igéjét. Bódás János, virágvasárnap. Jeruzsálem felett a nap megállt, meghökkenve földi fénytől vakon. Pálmák bókolnak, lombeső hull, könny harmatoz hosszú szakállakon. Minden arc fénylő, elragadtatott, hozsánna szál újjongva szerte szét. Száz anya áll az út két oldalán, feje fölé emelve kisdedét. A nap csak ámul, szemének se hisz, és keresi, kit ünnepel a nép. Nem lát mást, csak egy szelíd alakot, és egy szamarat, mely gondolkodva lép. Nincs pompa, nincs ékes királyi dísz, így vonul a szegények mestere. Szemében könny, szívének fáj az ünnep, s mellére hajlik bánatos feje. De mégis Isten, kit csoda kísér, melyhez hasonlót a nap sose lát, hogy úgy fogadjon egy koldust a nép, mint diadalmas hadvezért királyt. A nép, mely porban csúszik, s talpát nyalja azoknak, akik durván rátapostak. A nép most egyszer hozsannát kiáltott a megvetetnek, az alázatosnak. Aranypor száll a sokaság felett, de rossz agyakban erjed már a végzet. Nem tudja még, jaj, senki sem, csak ő, hogy ötöd napra a föld mire ébred. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mi is most a tanítványokkal együtt rád csodálkozhattunk. Köszönjük, hogy a te igéd és a te lelked megelevenít előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk a te dicsőségedet telve kegyelemmel és igazsággal. Bocsásd meg, amikor a tömeghez hasonlóan olyan felszínesen éltünk, könnyen lelkesedtünk dolgokért, néhány szolgálatot, dolgot elvállaltunk, aztán abbahagytunk. Urunk, vésd szívünkbe a te igazságodat. Vésd szívünkbe, hogy a te kegyelmed mindennél drágább, hogy jobb mindennél, hogy veled, hogy általad élhetünk, hogy te minket megváltottál bűneink átkától, hogy a mi szemünk a te dicsőségedben nem a csodatevőt láthatja, hanem a kegyelmes Istent, aki lehajolt hozzánk, aki áldozatot hozott értünk a Golgotán, és aki a húsvét hajnalán megmutatta. Dicsőséges feltámadás vár azokra, akik ennek a királyi népnek, a hívő seregnek tagjai. Hadd legyünk mindnyájan azzá, segíts élő hitre, segíts újonnan születésre, szűj újonnan minket igéddel és lelkeddel, Urunk, hogy élő reménységünk legyen, hogy valóban úgy láthassunk mi is téged lelki szemeinkkel, hogy az első tanítványok megláttak és megértettek, amikor már valóban nem csupán a tanítót, a mestert, a csodatevőt látták, hanem az ő megváltójukat, messiásukat, megtartó Istenüket. Így köszönjük neked igédet, és köszönjük, hogy együtt lehettünk a nevedben. Kérünk most, vezess tovább bennünket. Kérünk, rendeld ki azt a lelki táplálékot nap mint nap, amire szükségünk van. A te igéd vezessen el új és új felismerésekre, hogy egyre jobban és jobban lássuk, mit jelent az, hogy teljes kegyelemmel a te dicsőséged, teljes igazság van nálad, sőt, te magad vagy az igazság. Kérünk téged, légy ott mindazok mellett, akik terheket hordoznak, akik kétségek között gyötrődnek. Légy ott azok mellett, akik gyászolnak. Vigasztald és erősítsd a szívüket. Hadd ismerjék meg a feltámadás evangéliumát, a húsvét igaz üzenetét, hogy élő reménység tölthesse be a szívüket. Légy ott betegeinkkel, a betegágyak mellett, kórházakban vagy lakásokban. Könyörüljél, hallgasd meg a kiáltásokat, mutasd meg szabadításodat, azt, hogy te vagy a mi gyógyítónk. Áld meg gyermekeinket, unokáinkat, a kicsiket. Áld meg az óvodánkat, iskolánkat, a szülőket. Áld meg mindnyájunkat, Urunk, hogy megismerve téged, teljes örömmel hirdethessük nagyságodat, és zenghesse az életünk. Igen, Hozsánna, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében, a királyok királya, az uraknak ura. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy így tisztelhetünk, így imádhatunk ma is a 21. században, és köszönjük, hogy aki keres téged, az megtalál, aki benned elmélyülni szeretne, az elmélyülhet. Így köszönjük, hogy meghallgatsz, és kérünk is, ígéretedhez híven, Urunk, maradj velünk, áld meg hazánkat, népünket, nemzetünket, határokon túlélő testvéreinket, áldj meg valamennyiünket, hát a szent és nagy nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen.